Az üdvösség örököseinek szolgái.
Az angyalokról gondoltam, hogy múltkor nem tudtam befejezni, amit szerettem volna, és Isten adott még hozzá. Úgyhogy lesz ennek egy második része. Megér még egy misét, ahogy mondani szokták ez a témakör, sőt, a Biblia nagyon-nagyon sokat ír az angyalokról, és mint múltkor is hangsúlyoztam, hogy nem többet, de nem is kevesebbet annál, mint ami írva van, ugye? Ez egy nagyon jó vezérvonala lehet az embernek. Hogy mennyit szabad megengedni magunknak egy-egy témakörben. Pontosan annyit, amit a Biblia ír. Ha a Biblia írja, akkor tudnunk kell róla. Ha a Biblia nem tesz onnantól kezdve tovább elmítést róla, akkor mi sem tesszük azt. Ez egy nagyon jó vezérvonal nekünk. És érdekes módon az ószövetségi nép, a zsidó nép volt az, aki a kiválasztott volt, és ők az ószövetségnek az ideje alatt nagyon sokszor tapasztalhatták az angyali beavatkozásokat és az angyali segítségeket. Tehát, hogyha valamelyik nép ismerte az angyali közbenjárást, akkor az a zsidó nép volt. Ószövetségben nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy Isten angyalt küldött, és hogy segítette meg őket. És amikor a zsidókhoz írt levelet kezdjük olvasni, nem véletlen pont ezért, hogy Isten igéje megengedi nekünk, illetve a zsidóknak, akiknek ezt írta, hogy egy összehasonlítást pillanthassunk meg az angyalok és az új király, az Úr Jézus Krisztus között. Hogy ne legyenek értetlenek ebben a vonatkozásban. És nagyon sok világosságot ír az első és a második fejezet az angyalok és Jézus vonatkozásában, illetve az ember és az angyalok vonatkozásában. Mivel ez a levél önmagáért beszél, az első fejezetet szóról-szóra felolvasom, és közbevetéseket teszünk, amikor szükséges, hogy utaljunk arra, hogy ezt megértettük-e. Hát az első fejezetet fel fogom olvasni, amiben az ige maga fog minket tanítani az angyalokról. Amennyit tudnunk kell, annyit veszünk ma magunkhoz. A zsidó levél első fejezete következik tehát, és az első verstől olvasom az írást. Minekutána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván leült a felségnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál. Rögtön a negyedik versben, miután bemutatást tesz az ige nekünk a drága Úr Jézus Krisztusunkról, hogy Isten általa teremtette a világot, hogy mindennek örökösévé tette, hogy ő az ő dicsőségének a visszatükröződése, hogy ő az ő valóságának a képmása, szavának erejével tartja fel a mindenséget. Csodálatos dolgokat olvasunk itt az Úr Jézusunkról, aki minket megtisztítván leült a felség jobbjára a magasságban. Óriási kijelentések vannak az első három versben, és utána a negyedik versben ez a gondolat következik, hogy megmutatja nekünk, hogy mennyivel kiválóbb ő az angyaloknál, akik eddig az Ószövetségben a láthatatlan birodalomnak a közvetítői voltak a nép számára. Így írja a négyes versben, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Vagyis Jézusnak a nevét ugye ismerjük. Mennyivel kiválóbb név bármely angyal nevénél. És ismerjük ezt a hatalmas nevet. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül? Én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Egy angyalnak nem mondta ezt a magasztos hívást az atya. Viszont mikor behozza az ő első szülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. Vagyis látjuk itt, hogy az angyaloknak az első számú feladat, amit említve van, hogy világosságot hozzon a hébereknek, az angyalok és Jézusnak a mi voltáról és szolgálatairól, az első helyen említi az ige, hogy az angyaloknak Isten imádatában és a fiú imádatában van a helyük és feladatuk. Imádják őt az minden Istennek, minden angyalai, amikor behozza őt a világba. Az angyaloknak nagyon fontos feladata. Akkor mi elkezdjük Istent imádni, ők is becsatlakoznak. Együtt imádják velünk az Istent és a mi atyánkat. Nagy örömük van ebben. Így folytatja az angyalokról. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává. Vagyis itt megint megtudunk valamit az angyalokról, hiszen ezt a témakört kutatjuk ma, hogy Isten képes arra, hogy az ő angyalait szelekké tegye, szelek erejével lépjenek életbe ebbe a látható fizikai világba. A Vörös tengernél például így történt, hogy a víz két oszlopként egyenesen felállt, és az Izrael népe száraz lábbal tudott átmenni a tengeren. Az angyali seregek álltak két oldalt, és szelekként tartották fel a vízfalat. Hatalmas munkája volt ez Istennek, angyalok által végezte el. Itt írva van, hogy a szelekké teszi őket, ha szükséges. De írja tovább, hogy nem csak, hogy szelekké teszi őt, hanem a szolgái tűzlángjává tudja tenni ezeket az angyalokat. Képesek az oltáról tüzet lehozni. Nem egyszer olvassuk az Ószövetségben, hogy a bemutatott áldozatot tűzemésztette föl. Illés például kihívta az ellenséget, és mondta, öntsetek vizet az áldozatra, hordjátok a vizet. Az árok tele volt körbe vízzel, és Isten így küldte le az angyalait az emésztő tűzzel, és felemésztette az áldozatot. Természetfeletti dolgok ezek, amit az angyalok művelnek, cselekednek, és a tűz lángjaivá képes tenni őket Isten. Ez azt jelenti, hogy képesek felemészteni az ellenséget is. Emésztő tűzként képesek a trónteremből lejönni. Isten teszi ezt velük, a tűznek lángjává teszi őket, ha szükséges. Nagyon-nagyon fontos ezek a apró itt-ott utalások, hogyha összegyűjtjük őket, meglátjuk, hogy milyen hatalmasak is, és mennyi mindent végeznek. Visszatér a 8-as versben a fiúra, így szól, így folytatja. Ám de a fiúról így szól. A te királyi széked, ó Isten. Látjuk, hogy Jézust Istennek nevezi? A fiút. Ó Isten, örökön öröké megáll, igazság pálcája a te királyságot pálcája. A megigazultságnak a jogarával parancsolt az életünkre megigazultságot. Ő parancsolta. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid fölé. Ha Jézusra tekintesz, akkor öröm kezd áradni az életedre. Mert ő van felkenve az öröm olajával. És ha te inkább mindig jobban szereted az igazságot, mint a hamiságot, akkor ez az öröm egyértelműen ott lesz az életed felett. És áradni fog. És mindenki meg fogja látni ezt az örömöt. Mert örömnek olaja fog csorogni rád a fiútól. És te alapítottad kezdetben, Uram, a földet, és a te kezeidnek művei az egek, azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha elavulnak, és palástként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Újra összehasonlítás jön. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha? És az angyalok ilyen beszédet nem hallottak. Ülj az én jobb kezem felől, ez Jézus felmagasztalása volt. Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaid zsámoljává teszem, mondta ezt az Úr Jézusunknak, akkor feltámadt a halálból. Avagy nem szolgáló szelleméké mindazok, visszatér az angyalokra. Látjátok az összehasonlítást ebben a fejezetben? Újra az angyalokra világít rá. Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok. Ők nem ültettek a trónra úgy, mint mi. Jézus maga ültetett. Isten szólt Jézusnak, ülj az én jobbon felől. És visszatér az angyalokra, ők pedig szolgáló szellemek. Ők szolgáló szellemek, elküldvén szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget. Vagyis ők szolgálatra küldettek el azoknak, akik az Úr Jézus Krisztus megváltását befogadták, akik felett ott van a Szent Vér, akik oltalmazva vannak a Szent Vér által, ők szolgáló szellemek az üdvösség örökösei számára. Ez az első fejezetnek hatalmas kijelentés sora. Múltkori tanításból kaptam kérdést arról, hogy vajon parancsolhatunk-e az angyaloknak. Ezt ilyen élesen én nem szeretném kijelenteni, és el fogom mondani, hogy miért nem a második fejezetben kapunk erre majd választ. Ugyanis Az ige nem mondja ezt közvetlenül és célirányosan a hívő számára. Viszont nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy hogyan tudjuk az ő küldetéseiket hatékonyabbá tenni, és meggyorsítani, és bizonyosabbá tenni azt, amiért jöttek, hogy el tudják végezni. Tehát egy bizonyos fajta együttműködést fogunk meglátni az igéből, hogy nem vagyunk az angyaloknak a főnöksége, ezt az ige tisztán mondja. Tehát így közvetlenül, hogy parancsoljunk az angyaloknak, ezt nem támogatja az ige. Viszont meg fogjuk tanulni, hogyan tudunk mégis együttműködni velük. A 34-es Zsoltárnak 6-os, 7-es versei így mondják. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Vagyis hogy kezdődik? Hogy jön az elnyomás, jön a nyomorgatás, és az a szegény és a nyomorult felkiált az Úrhoz. Ugye ismerjük ezt, amikor kiáltunk, hogy Uram, segíts! És a következő, az Úr meghallgatta őt. És az Úr meghallgatja, amikor kiáltunk. Az Úr meghallgatta őt, és minden bajából kimentette. Mondd, hogy minden bajából. Bizony, ez nagyon fontos. Minden bajából, egy bajunkból sem hagy az Úr minket úgy, hogy ne adna kimenekedést. Egyetlen egy ilyen nincs. Minden bajából kimentette őt. És így folytatja. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Vagyis látjuk a folyamatot, hogy hogy megy ez. Mi felkiáltunk az Úrhoz. Az Úr meghallgat minket. Az Úr kimenekedést küld nekünk. És a kimenekedésnek része, hogy az angyalait elküldi, hogy tábort járjanak körülöttünk. Az Úr maga az, aki kirendeli az angyalait nekünk. Nekünk tudnunk kell, hogy ez a rendelkezésünkre áll, mert ők az üdvösség örököseinek a szolgáivá tétettek. De az Úr küldte őket, ha mi felkiáltunk hozzá. Így mondja az írás. A 91-es Zsoltárból nagyon ismert rész, ami megint csak az angyalokról tanít minket. A 11-es verset gyakran idézzük, így szól a 91-es Zsoltárban, a 11-es vers úgy szól, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Te parancsolsz az angyaloknak tehát? Nem, azt írja, az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon. Vagyis az Úr maga adja ki a parancsszavakat az angyalainak, hogy miként és hogyan őrizzenek minket az útjainkon. De kérlek téged, hogy nézzünk egy kicsit elébe, és nézzük meg a 9-es, 10-es verseket előtte. Mi az előzménye ennek, hogy az Úr parancsolt az angyalainak? Szeretnétek hatékonyabb együttműködést az angyali seregekkel? Én nagyon vágyom erre. Nagyon vágyom erre. Így mondja a 9-es vers. Mert azt mondtad te. Vagyis úgy kezdődik, hogy te mondasz valamit. A száddal kell kimondani. Azt mondtad te. Az Úr az én oltalmam. Vagyis itt tettél egy megvallást. Kijelentetted, hogy az Úr a te oltalmad. Az Úr az én oltalmam. Kijelentjük, ugye naponta megtesszük a megvallást. Mi történik erre? A felségest választottad a te hajlékoddá. Azzal, hogy kijelentetted, hogy az Úr a te oltalmad, egy hajlékot választottál magadnak, a felséges hajlékába helyezted be magadat, a szavaiddal, a hiteddel. És erre az Úr megszólal feletted. Nem illett téged a veszedelem, mondja. És csapás nem közeleg a sátorodhoz, mondhatod, hogy a lakhelyedhez. Mi ma már nem sátorokban lakunk. Az Úr, a csapás nem közeleg a lakhelyedhez, mert, és itt van a lényeg, mert az ő angyalainak parancsolt felőled. Miért tudta megtenni ezt a parancsolatot, hogy őrizzenek? Mert te kijelentetted, hogy az Úr az én oltalmam. Így kezdi a 9-es. Mert azt mondtad te, ezért van angyali védelmed. Az emberek csak elvárják, hogy az angyalok mindent elvégezzenek, de a szájukban nincs az, amire az angyalok munkát tudnának végezni. Látjuk-e az összefüggést? Mert azt mondtad te, vagyis amit mi kimondunk, arra tud a mennyei sereg cselekedni. Úgyhogy az Atya küldi ki őket, parancsolja őket. Nagyon fontos, hogy ezt az összefüggést lássuk. Az Úr parancsolt át az angyalainak, mi pedig, ha a küldetésükkel teljes összhangban akarunk cselekedni és elősegíteni, akkor csak az igét szóljuk. Ez nagyon fontos. Csak az igét szóljuk, ugyanis ők a mennyben ezt hallották az atyától. Az igét. Az atya szavát. Ez az ő parancsolatuk. És ha ezzel összhangban szólunk, akkor lesz az igének a körforgása teljes az angyali szolgálatokban. Akkor az angyalok felveszik a kardjaikat, és ha kell, akár harcba indulnak a démonikus seregek legyőzésére. Küldetésük beteljesítésénél nagyon fontos, hogy teljes összhangban kell lennünk azzal, amit az atya szájából hallottak. Ugye, mert a mennyből indultak. A trónteremből van a küldetésük. Csak az igét szólhatjuk, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy be is töltik a küldetésüket, amiért jöttek. Be is töltik a küldetésüket. Tehát, összefoglalva, az én meglátásom szerint, hogy én olvasom az igét, nem parancsolunk az angyaloknak, nem imádkozunk hozzájuk például, ez sem igei, nem imádjuk őket, ha megjelenik egy ilyen angyal, olyan fenséges dicsőségben jelenhet meg, hogy az ember hajlandó lenne, vagy hajlamos lenne arra, hogy esetleg imádat. Nem, az angyalokat nem imádjuk, az atyát imádjuk, mert ő küldi őket, és nem magasztaljuk őket. Tehát ez fontos tudni. Fontos tudni, nem magasztaljuk őket. Mi az Úr nevében szóljuk az Úr igéjét. Ez a mi részünk. Ugye írja Zsoltáros, mert azt mondtad te. Innen indul. Az Úr nevében szóljuk az Úr igéjét, és akkor az angyalok felveszik a kardjaikat. Az angyaloknak vannak kardjaik. Vannak harcos angyalok. Kardjukat felveszik. És elmennek ebbe a harcba, amire küldettek, hogy legyőzzék az ellenséget. A láthatatlan birodalomban vannak ellenségeink. És ezek az angyalok hivatottak arra, hogy megharcolják ezt a harcot, ha szükséges. Ők pontosan belátást kapnak ebbe, hiszen ők itt ebben a láthatatlan birodalomban vannak. Ha nem az igét szóljuk azonban, akkor leteszik a kardjukat. És nem tudják cselekedni, amire elküldettek. Tehát az Isten igéjét szóljuk, ezt most felírjuk a szívünk tábláira. Ők figyelmeznek arra, és megcselekszik. Azt mondják erre, amikor az angyalok hallják az igét a szánkból, hogy ez már ismerős szó. Ezt már hallottam a trónteremben is. Ezt fogják mondani. Hatalmas erővel végrehajtják azt, amire elküldettek. Vagyis látjuk, hogy mi az, amire figyelmeznek Isten igéjének a elhangzására. Ez a szánkból kell, hogy kijöjjön. Ezzel tudjuk segíteni a munkájukat. A zsidó levél az első fejezetben nem áll meg az angyalokról való világosság kiárasztásával, a második fejezetben is folytatja az angyalokról. Ezzel szerint tudnunk kell róluk. Mert ha nem kellene, akkor nem szólna róla az új szövetségben az írás. De szól róluk. Méghozzá egy nagyon komoly rész következik a második fejezetben. Az 5-től 8-as versekben az ember és az angyal viszonylatáról, angyaloknak a viszonylatáról, az összehasonlításáról olvasunk, viszonyításáról. Az 5-ös vers így folytatja. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről beszélünk, amelyről szólunk. Hanem az új teremtés, a Krisztusi test, az Úr Jézus Krisztus megdicsőült teste lesz az új világnak az uralkodója. Jézus a fej, és mi vagyunk a test tagjai. Vagyis az nem az angyaloknak lesz elkészítve, hanem nekünk. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla. Avagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Ezt a 8-as Zsoltárban olvashatjuk ezt a részt, különben, hogyha oda-vissza lapoznánk, és ott az angyalok szájából jön egy ilyen csodálkozás, hogy micsoda az ember, hogy mindent a lábai alá rendeltél. Az egész teremtett világot. Amikor megjelenik az ember a teremtésben, az angyalok már régről léteztek. Csodálkoztak, hogy hogy kerül az ember a színre, és ilyen hatalommal felruháztad. Micsoda az ember, micsoda teremtés ez? Isten a saját életét lehelte az emberbe, és ilyen hatalommal ruházta fel. És itt az angyalok csodálkoznak. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? Avagy az embernek fia, hogy gondod van rá? És 7-es versben nagyon figyelj. Kisebbé tetted őt, rövid időre az angyaloknál. Vagyis az emberről írja. Az embert kisebbé tetted őt rövid időre. Ez a rövid, ez nagyon tetszik itt nekem. Nem lesz mindig így, hogy mi leszünk a kisebbek. Az angyaloknál. Eredetileg sem így volt. Amikor Isten Ádámot előhozta, akkor a teljes teremtett világ felett meghatalmazta, hogy uralkodjon. Csak tudjuk, hogy mi történt, hogy kiadta a kezéből ezt a gyönyörű helyet. Felségárulást követett el, és így került a sátán és az ő angyal is, az angyali birodalom került fölénk azáltal, hogy hallgattunk a szavára. És ezért csak úgy írja az ige, hogy egy kevés időre tetted kisebbé az ember. Az ember lecsúszott arról a helyről, amit Isten adott neki. De csak egy kevés időre, mert az Úr a segítségünkre sietett. Egy kevés időre történt ez, hogy kisebbé lettünk az angyaloknál, és így folytatja, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Vagyis nem feledkezett el rólunk az Úr. Dicsőséget és tisztességet ölt ránk a megváltás által. Megkoronáztad őt, és úrrá tetted őt kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél. Vagyis te hatalommal fogunk uralkodni. Mindenek felett. És az angyalok csak egy kevés időre vannak felettünk most. De majd, ha megdicsőült testben leszünk, akkor ugyanolyan szabadságfokkal rendelkezünk, mint most ők, hogy tudnak közlekedni a láthatatlan birodalom a menny és a föld között, és akkor már nem ők lesznek a nagyobbak, hanem mi fogunk uralkodni felettük. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk. Itt a lényeg. Most még nem látjuk, hogy az embernek Isten mindent alávetett. Most ez még nem látható. De ez Isten rendelése. És csak kevés időre vannak az angyalok nagyságban felettünk. Csak kevés időre. És utána folytatja magával az Úr Jézus Krisztussal. Tehát azt még nem látjuk, hogy mi mindeneknek fölötte vagyunk. Mert most még ez nem látható. Mert testbe vagyunk bezárva. Nincs olyan szabadságfokunk, mint az angyaloknak, hogy felmegyünk a mennybe, ha az Úr hív minket, és aztán vissza ide. Nem tudunk így közlekedni a láthatatlan birodalomba. Az angyalok tudnak. Viszont azt azonban látjuk, vagyis van valamint látnunk kell. Ez a 9-es vers. Az ige mondja, hogy ezt azonban látjuk. Nézzük, mi az. Hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál. Most Jézusról van szó. Mivel Jézus felöltötte a test és a vérnek az ábrázatát, formáját, és hasonló lett az emberhez, ezért ő is egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál. Látjuk ezt. Ez a helyünk most, és Jézus ezt a helyet elfoglalta értünk. Kevés időre, vagyis csak pici időre van az, hogy mi kisebbek vagyunk, és hogy Jézus is felöltötte magára ezt a testi formát. Testélet, az ige testélet. Kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, ezt öltötte ránk az Úr, amit az előbb olvastunk, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált, és ezt Isten kegyelme végezte el. Mivel ő megízlelte a halált, minket onnan ki tudott váltani. Megízlelte a halált mindenekért. Nem csak a kiválasztottakért. Nincsenek kiválasztottak. Mindenekért megízlelte a halált. De csak ebben a testi formában tudta megtenni. Ahhoz, hogy testben meghajjon, testet kellett öltenie. Mert illő volt, hogy akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség. Ugye ezt olvastuk az elején, hogy ő volt az, aki által teremtette Isten a világot. Van a mindenség, sok fiakat vezérelvén dicsőségre. És azt, amivel Isten megkoronázta őt, a dicsőség és a tisztesség koronájával, azt felölti mindazokra, akiket oda vezérel az atyához. Ebből ezt olvassuk ki. Üdvösségük fejedelme szenvedések által váljon tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Ki az? A mennyei atya. Ezért nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. Látod, az Úr nem szégyel téged? Azt mondani, ez az én testvérem itt, és mondja a nevedet. Mi sem szégyelhetjük őt a világban, amikor kiállunk, hogy én pedig a Jézus Krisztusnak a hívője vagyok, és ő az első atyafi az életemben, és én az ő testvére vagyok. Testvérség van köztünk. Egy atyától vagyunk. A megszentelő és a megszenteltek egytől valók mind. A megszentelő a Jézus, a megszenteltek pedig mi vagyunk. Egytől vagyunk mindnyájan. És ugyanazt a dicsőséget és tisztességet, amivel megkoronázta az Atya Jézust, azt tölti föl ránk. Egy test vagyunk. Mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, a gyülekezetben énekkel dicsőítelek téged. Ez Jézus szava. Akkor bejövünk a gyülekezetbe, akkor Jézus általunk énekkel dicsőíti az atyát. Ezért nagyon fontos, hogy te részt vegyél a dicséretben. Ne csak ott ülj és hallgass, nézelődjél, másik milyen szépen dicséri az Urat. Nem, a Jézus benned szeretné dicsérni az atyát, énekkel dicsőíteni. A Jézus te benned. Amikor bejön a gyülekezetbe, akkor jön be, amikor te jössz be. Hát hozod magaddal, és szeretne énekelni az atyának benned. Ez ma hiszem, hogy amikor majd a vége felé dicsérünk, ez egy tüzet hoz abban, hogy te is énekelsz az Úrnak. Sokatokat elnézem, és csak úgy, mint hogyha kívül valók lennétek, pedig Jézus szeretné, ha általad keresztül is tudná énekkel dicsőíteni az atyát. Nem gyönyörű ez? Szerintem fenséges. Fenséges. 16-os vers, még egy gondolat az angyalokról. Mert nyilván nem angyalok formáját öltöttem magára. Ez megint Jézusról szól. Amikor bejött a világba, akkor nem angyali formát öltött fel, hanem az Ábrahám magvátjét öltötte fel. Ember mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz. És nem angyal formában jött el, eljöhetett volna úgy is, de emberformát kellett felöltsön. Ezeket írja nekünk az írás az angyalokról és az Úrnak a felsőbbrendűségéről az első és a második fejezetekben. Nagyon fontos, hogyha az angyalokról szólunk, ezt nem lehet kihagynunk. Meghallottuk és megköszönjük Istennek. Amit Isten parancsol az angyalainak, azt hajtják végre. Ha lezárul ez az időkorszak, amelyben most vagyunk, akkor mi már nem leszünk többé kisebbek az angyaloknál. Úgy van, hogy írva, hogy egy kevés időre tétettünk kisebbé. Akkor az következik, hogy mi fogjuk megítélni az angyalokat, és ezt is olvasod, azt az 1 Korintus 6-ban olvasod, a 3-as versben. Pál kérdezi tőlük, avagy nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni? Meg fogjuk ítélni az ő elvégzett munkájukat, és Istennek a rendelése ez. Istennek a rendelése. Az Ószövetségben minden egyes helyen, ahol olvashatunk arról, hogy angyalok megjelennek, ott valami küldetést végeznek el, és ennek a küldetésnek a folyamán itt-ott megtudunk róluk újabb dolgokat, az angyalokról. És bizonyos dolgok ilyenkor fény derül rájuk, hogy is van ez a birodalom, mert ha egyszer az Úr betekintést engedett abba is leírta nekünk, akkor azt tanulmányozhatjuk. Ezt most megtesszük azért, hogy a témakör teljes legyen. Az 1 Mózes 19-ben egy ítéletet kell végrehajtania az angyaloknak. Két angyal küldetett, Szodoma ítéletét kellett végrehajtaniuk. Szodoma bűnössé lett, és a bűne felkiáltott Istenhez. És két angyalt küld Isten, Ábrahámnak természetesen megjelenti a tervét, és még amikor az ítélet elhangzik Isten szájából, hogy elpusztítja azt a bűnös várost, még akkor is egy bizonyos kegyelmet és egy irgalmat kijelent Isten az ártatlanok felé, és az igazak felé. Ez a két angyal ugyanis megkapta az utasítást a teljes pusztításra, a városnak az elpusztítására, de Lótnak és a családjának Isten egy szelektív kimenekedést biztosít az angyalok által. És az angyaloknak ezt végre is kellett hajtani. Ezt végre kellett hajtani. Addig nem hozhatták a pusztulást a városra, amíg őket ki nem menekítették. Nézzük meg, gyönyörűen írja itt az írás, és az Úrnak a kegyelmére kapunk egy rálátást. Az 1 Mózes 19-ben. Ugyanis Lót nem nagyon hitte, hogy ez a pusztulás következik, és késlekedett kimenni a városból. A 15-16-os versben azt mondja a Szentírás, és mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok Lótot. mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két lányodat. A család többi tagjának is elhangzott a figyelmeztetés, azok nem hitték, hogy jön ez a pusztulás, azok el is pusztultak. A két lányodat, akik még a családdal éltek, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedtek, képzeld el, az angyalok figyelmeztették őket, hogy siessetek, jön a pusztítás, és ők késedelmeskedtek. Megragadták a férfiak az ő kezét, ezek az angyalok voltak, férfiak kinézeteként jöttek. És az ő feleségének kezét, és a két lánya kezét, és figyelj, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül, és akkor jött a pusztítás. De ezek az angyalok Istentől vett parancsolatokat hajtanak végre, itt egy ítéletről volt szó, de az igazakra itt is gondja volt Istennek. És az igazakat kimenekítette a pusztulásból. Gyönyörű, hogy még az ítéletben is megmutatja Isten az irgalmasságát. És az angyaloknak végre kell hajtani azt. De te csak az igét szóld, akár milyen hírek jönnek, és akár mitvel ijeszgetnek, te bízz abban, hogy az Úr az igazakra tekint, és az angyalaival kiment téged is. Ahogy a Lótnak a családjával megtette. Egy párat, ha lapozunk, a 24. fejezethez érünk, újra angyali munkát látunk, angyali megbízatást látunk. A 24. 1 Mózes 24-ben azt olvassuk, hogy Ábrahám megvénhedett, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot, és a fia Izsák olyan korba került, hogy Ábrahám feleséget szeretett volna neki. Ez milyen szép dolog, hogy akkor még a példabeszédek nem volt megírva, de Ábrahám tudta, hogy megnyerte a jót, aki talált feleséget, ugye? Ezt tudta, hogy Ábrahám is így van, és vett jó akaratot az Úrtól, és Ábrahám egy jó feleséget akart Izsáknak szerezni, és nem a kananeusoknak az asszonyai közül, vagy a választékából akart választani, azon a földön laktak. Azt mondta, az én saját népemből szeretnék egy feleséget Izsáknak, és a szívére került, hogy az egyik szolgáját elküldje vissza Mezopotámiába, honnan jöttek, hogy az ő családjából vegyen feleséget Izsáknak. Ez egy gyönyörű gondolat. Derékasszonyt akart Izsáknak, és a derékasszony az koronája lesz az ő férjének, ugye? Egy szép koronát akart Izsáknak. Ábrahám, ez az ő gondviselése volt, apai gondviselése. Lényeg az, hogy visszaküldte a szolgáját, hogy szerezzen feleséget Izsáknak. A történetben jönnek be az angyalok. Olvassuk el az 1-től 7-es verseket itt, és meg fogjuk látni, hogy Isten hogy cselekszik Ábrahám kívánságára. Angyali segítséget küld. Ábrahám pedig vén, élelmedett ember volt, és az Úr mindenben megáldotta Ábrahámot. Az első verstől olvasom itt. Mondta azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, aki őnéki mindenben gazda volt. Tedd a kezed tomporom alá, hogy megeskeselek téged az Úrra, a mennynek istenére, és a földnek istenére, hogy nem veszel feleséget az én fiamnak a kananeusok lányai közül, akik között lakom, hanem elmész az én házamba, és az én rokonságom közé, és onnan veszel feleséget az én fiamnak Izsáknak. Ez volt az apa kérése. Mondta pedig őnéki a szolga. Hát, ha az a leány nem akar velem eljönni a földre, ugyan visszavigyem én a te fiadat arra a földre, ahonnan kijöttél. És a szolga kezdett kérdezősködni, hogy mi lesz, ha az a lány, akire ránézek, nem akar jönni. El tudjátok képzelni, hogy megkérik a kezét, úgyhogy nem is látta a vőlegényét. Furcsa egy helyzet. És kérdezte, akkor vigyem-e a fiadat esetleg, ha találok valakit. De Ábrahám ezt nem kockáztatta meg, mert nem akarta, hogy Izsák ott maradjon azon a földön. Azt mondta, felele néki, Ábrahám, vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd. És akkor jön egy megoldás. A mennyből. Az Úr, az égnek Istene, aki engem kihozott az én atyámnak házából. Ez Ábrahám szava. És az én rokonságomnak földjéről, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván, a te magodnak adom ezt a földet, ő elbocsátja az ő angyalát előtted, hogy onnan védj az én fiamnak feleséget. Vagyis egy angyali segítség jön a helyzetre. A párválasztásokban ugyanígy mi is kérhetjük az angyaloknak a segítségét. Hogy a megfelelő kerüljön elő. Az Úr angyala előttünk megy az úton, akkor az kerül elénk, akit az Úr szeretne. Ez az angyali közbenjárás által történt. És az angyal, aki engem is vezetett a földön, mondja Ábrám, az Úr el fogja küldeni előtted. És a te küldetésed sikeres lesz. Ekkor a szolga elindul, bátorítást kapott, és azt mondja a fohásza, így hangzik az Úrnak, hogy Uram, aki először elém kerül a kútnál, és azt mondja, hogy mondom majd neki, hogy adj nekem innom, és ő azt válaszolja, hogy ne csak te így áll, hanem adok a tevéidnek is inni. Az lesz az, aki nekem, aki velem kell jöjjön, és lesz Izsáknak a felesége. Ez volt Rebeka. Elfohászolta. És képzeljétek el, hogy az angyal elvégezte ezt a szolgálatot. Amint odaért a kúthoz a szolga, pont Rebeka jött oda, elsőnek. Az angyalónak időzítésben dolguk van. Nem más jött oda, az a fiatal lány jött oda, aki a családból való volt, mert Ábrahám testvérének a családjából volt Rebeka, és pont ő jött oda, és pont azt a szót szólta, amit a szolga jelül kért, mert a szolga jelet kért. Ezt angyalok végezték el. Oda jött Rebeka, és felkínálta, hogy add inni a szolgának, de mondta, ne csak te így áll, hanem adok a tevédnek is. És ekkor a szolga tudta, hogy megvan a választottja. Így teljesednek be a mi kéréseink is, amikor az angyalok a kezünk alá dolgoznak. Bizony vannak ilyen segítségek, ma is tudnunk kell erről. A nagyobb bizodalommal leszünk az Úr dolgai felé, amit még nem látunk, hogy azok folyamatban vannak, hogy azokat munkálja az Úr, hogy az angyalokat kiküldte, azok elvégzik. Na fontos ez, nagyon fontos. 40-es versben összefoglalja a szolga, így mondja, az Úr, akinek én színe előtt jártam, elbocsájtja az ő angyalát veled, megismétli az Ábrahámnak a szavait, és áldottá teszi a te utadat. Megáldotta, beteljesítette ezt az utat, és így került elő Rebeka Izsák életében. Angyali segítség által. Hálát adunk Istennek. Áldott legyen, elbocsátja. Az időzítésekben nagyon fontos az angyalokra számítanunk. Meg kell vallanunk, hogy Isten tökéletes időzítése van felettem. Minden kereszteződésben angyali seregek tisztítják ki az utamat. A balesetek szellemét eltávoztatják. A Jézus nevében teszik ezt. Minden gonosz szellem eltávozik abból a kereszteződésben, amikor én ott átmegyek, ott nem lehet a baleset szelleme. Jézus nevében angyali időzítések fognak gondoskodni erről. Mindig tökéletes időben vagyok mindenhol. És azzal találkozom, akivel kell. És azzal beszélek, akivel kell. És aki nem odavaló, és aki alkalmatlan, azokat eltávoztatják az utamból. Azokat eltávoztatják az utamból. Ez az ő szolgálatuk része, és én hiszek benne, hogy ezt elvégzik. Mert az Úrnak hatékony munkatársai akarunk lenni mindenben. A Mózes második könyvében megint van egy angyali utalás, amiből tanulhatunk, és röviden megemlítem a 23. fejezetben. Közben hálát adunk Istennek, hogy ilyen jó sorunk van. Isten angyalokról is gondoskodik, hogy beteljesedjenek az útjaink. Nem vagyunk magunkra hagyatva. Látjuk a történetekben, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva? Ez a láthatatlan birodalom velünk munkálkodik. Együtt munkálkodik. És megoldásokat hoz. A 23-as fejezet Mózes második könyvében a 20-as verstől fogok néhány verset itt olvasni. Ez a törvénynek az idejében, amikor a törvény adatott a zsidó népnek a Sínai hegyen, abból az időből van, Isten összefoglalja, hogy milyen segítséget fog adni a népe számára. Így szól, ímé angyalt bocsájtok el előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a földre, amelyet elkészítettem. És nézd meg, mi az angyalodnak a feladata. Az Úr elbocsájtja előtted, És azért bocsájtja el, hogy megőrizzen téged minden gonosztól. Az ördög készíti a terveit. A gonoszságokkal teljes dolgokat készíthet, de van egy angyal előtted, akit ő elbocsájt, hogy az a dolga, hogy megőrizzen az útban. Nem érinthet a gonosz, ha az angyal végzi a szolgálatát. Megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a földre. Vagyis a végcélba be fogsz jutni. Hogy bevisz téged arra a földre, amelyet elkészítettem neked. Mindenkinek készített az Úr egy ott helyet, ugye? Mindennyiunknak megvan a helye a Krisztus testében. Angyalt bocsájtott el az Úr, hogy az beteljesedjen. Ez az ő dolga, hogy ezt megcselekedje az angyalé. Vigyázz magadra, itt az utasítás. Vigyázz magadra előtte. Ki előtt? Az angyalod előtte, róla van szó. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára. Meg ne bosszantsd őt. Ezek szerint lehet az angyalokat bosszantani. Hát különben itt nem szólta volna Isten. Meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat. A mai bűnben élő világban az angyaloknak sokszor elmegy a kedvük attól, amiért küldettek. Egyszerűen elkedvetlenednek. Bosszúság éri őket, látva az embereknek a cselekedeteit. Nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert ő az Úr szentségét hordozza. Ő onnan a mennyei birodalomból jött. Ő szent dolgokat lát odafönt. Csak szentség veszik őbe, az Úr szentsége. Nem szenvedi el a ti gonoszságot, mert az én nevem van ő benne. És az angyal hordozza az Úr nevét, akit az Úr küldött. És az ő neve van benne. És a világ gonoszságait nem szenvedheti el az Úr angyala. Nagyon kapcsolódik ide az, amit a múltkor olvastunk a Prédikátorok könyvében. Nem csak, hogy az Úrnak a neve van ő benne, mert avval, hogy azt mondta az Úr, hogy az én nevem van az angyalban, azt is mondtatta volna, hogy az én győzelmem van abban az angyalban. Arra küldtem, hogy győzelemre vezessen. Az én győzelmem van ő benne. Ő gondoskodik arról, hogy az utat győzelemmel végződjön. Hogy áttörések legyenek, hogy sikerre juss el. A Prédikátorokban olvastuk, az 5. fejezetnek 6. versében, ne mondj mindenféle dolgot és ostobaságot ki az angyalod előtt. Ott is erre figyelmeztetett az írás. Azt mondta az írás, ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Így van leírva. Megint a szánkkal esünk bajba, ha valamit teszünk. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet, és ne mondd az angyal előtt. Ezek az angyalok itt vannak körülöttünk, és hallják, amit kimondunk. És felszólít minket az ige, hogy ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez. Vagyis valamit tettél, és azt nem jól tetted. Kár mentegetni magad. Vagy kár magyarázkodni. Nem lesz tetszésére még az angyaloknak sem. Nem mondd, hogy tévedésből esett. Nem, valld be, ezt én tettem, én hibáztam, ez történt, az történt, és hivatkozz arra, hogy az Úr megbocsájtott neked. És hogy a szent vér van feletted. Nem szeretik a magyarázkodást. Azt mondja, Isten így folytatja így tovább. Az én nevem van ő benne, mert ha hallgatsz az ő szavára, ez még mindig az angyal, aki vezet téged, és mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat. Vagyis az Isten maga garancia rá. Mindenki, aki ellened fordul, Isten látja el a baját. Ellensége lesz az ellenségeidnek. Szorongatóidnak ő lesz a szorongatója. Ki fogja ezt elvégezni? Az Úr maga. Az angyali seregek által. Mert az én angyalom előtted megyen, 23-as lesz, bevisz téged a különböző usok földjére, felsorolás itt hosszú, perizeusok, kananeusok, híveusok, jebuzeusok, hitteusok, emoreusok, lehet választani melyik, mindegyik egy démoni világ különben, akik elől tanítanak, ki tudják elemezni. Lényeg az, hogy az emberiség minden ereje fel van itt sorolva. És kiírtom azokat, mondja Isten. Kiírtja őket előled. Ki végzi ezt? Isten maga. Hogy teszi? Angyalt bocsájt előtted. Neked meg kell tanulnod együttműködni vele. Rettenetesen fontos, hogy sikerre jussanak az útjaink. Maga Isten írtja ki az ellenségeinket, a szavaink és az angyali seregek által. Dicsőség legyen Istennek. Tovább megyünk. Mózes 4. könyvében megint találunk egy angyali hivatkozást. És miközben ezeket hallgatod, annyira megemelkedik az elvárásod, hogy az angyalok igenis elvégzik ezeket a munkákat, amire elküldettek, és a te útjaid sikerre jutnak. Az új szövetség mennyivel jobb szövetség, mint az ószövetség volt. Itt hogy ne lenne ugyanígy igaz, hogy ők, akik elküldettek, ők végre is hajtják azt. Bizony megteszik, mondjál egy áment erre, hogy köszönöm a Jézus nevében. A 20. fejezet, 4 Mózes 20-ban, 14-től 16-os verse. Mózesnek egy rövid beszéde ez, aki szeretne átmenni az ellenség földjén, és így foglalja össze a múltat röviden. Két-három verst, 14-es verstől olvasom. Külde Mózes követeket Kádesből Edom királyához, kik így szóltak. Ezt mondja a te atyád fia, az Izrael. Te tudod mindazt a nyomorúságot, amely rajtunk esett, hogy a mi atyáink alámentek Egyiptomba, és sok ideig laktunk Egyiptomban, és hogy nyomorgatának minket az egyiptombeliek és a mi atyáinkat. Vagyis ismered a múltunkat, mert ez eljutott minden néphez. Nyomorgatásokban volt részünk Egyiptom földjén. 16-os. És kiáltottunk az Úrhoz. Látod-e, hogy hol jön mindig a megoldás? Amikor az Úrhoz fordulunk. És kiáltottunk az Úrhoz, és meghallgatta a mi szónkat. Az Úr soha nem fog elvetni téged sem, ha kiáltasz. De nem suttogtak, kiáltottak az Úrhoz. Tudod, amikor felemeljük a hangunkat nyelvekben, mit teszünk? Kiáltunk az Úrhoz, a szelleme által, bátran. Bátran tesszük, egy szívvel, lélekkel. Összefogott hittel tesszük, a szelleme által tesszük. Kiáltunk az Úrhoz. Kiáltottak az Úrhoz. És meghallgatta a mi szónkat, így folytatja. És angyalt külde, és kihozott minket Egyiptomból. És most vagyunk így a te határod végvárosában. Vagyis megint így foglalja össze Mózes. Nyomorgatásaink voltak. Egyszer csak ráébredtünk, hogy ebből így elég, és most kiáltottunk az Úrhoz. És az Úr meghallgatott minket, és angyalt küldött. Az nagyon sokszor ezt teszi az Úr, amikor imádkozunk, angyali seregeket bocsájt ki a megoldás végrehajtására. Onnantól kezdve, hogy az angyal meg tudja futni a küldetését, abban nekünk is részünk van. Ezért szól a tanítás ma erről. Ahogy az Úr figyelmeztette is őket, hogy csak az igét szólják, hogy csak az angyal előtt vigyázzanak. Egy történet Dávidnak a korából, Sámuel második könyvében, a Sámuel második könyve 24. fejezetben, és Dávid itt elhatározza magában, hogy egy népszámlálást rendel el, anélkül, hogy az Úr indította őt volna erre. Sőt, hogyha nem a Sámuel 24 szerint olvassuk a történetet, mert két helyen is rögzítve van, hanem a krónikákban olvassuk, az 1 Krónika 21-ben, akkor még azt is megtudjuk, hogy honnan jött ez az indítás a Dávidnak, hogy megszámláltatja Izraelt és Júdát. Ott azt írja, nem kell oda ellapoznunk, én csak egy verset olvasok, az 1 Krónika 21-1-ből azt írja az írás, támada pedig a sátán Izrael ellen, és figyelj, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Vagyis amikor a vezérnek a szívébe a sátán gonoszságot lehel, és valami olyanra indítja fel, ami nem Isten akarata volt. Ezt látod itt. A sátán indította fel Dávidot. Látszólag semmi rossz nincs benne, meg kell számolni a népet. Számoljuk meg Izraelt és Júdát, vajon hányan vannak. De nem az Úrnak a parancsára tette. Nagy baj lett belőle. Ítélet következett. Na ezt fogjuk elolvasni a 2 Sámuel 24-ben. És tanulságos. A 10. verstől olvasom. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebbedék az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak. Igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Tudjátok, kívánom nektek is, hogyha az Úr akarata ellen tesztek valamit, minél gyorsabban eljussatok erre a helyre, ahol a Dávid nagyon gyorsan eljutott. Egyszerűen érezte a szívében, és megsebesedett a szíve tőle, hogy olyat tett, ami nem volt tetszésére az Úrnak. Hogyha az embernek elkérgesedik a lelkiismerete, akkor nem hallja ezt meg. Ha sokszor teszünk ellene az Úrnak, akkor ez a fajta érzés, hogy belül sebessé vált a szívem, mert valami olyat tettem, ami nem volt tetszésére az Úrnak, ez nem jelentkezik, mert nem halljuk meg. Megkérgesedik az ember lelkiismerete. De Dávid nagyon tiszta, és mindig közel álló volt az Úrhoz. Nem véletlenül választotta őt szolgájának, és mondta, hogy találtam a szívem szerint való pásztort Dávidban. Dávidnak nagyon közel volt a szíve az Úrhoz, és megsebbedett az ő szíve, így írta. Mondta Dávid az Úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó Uram, vedd el kérlek a te szolgádnak álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Vagyis ugyan megtette, amire a sátán felindította, de nagyon gyorsan rá is döbbent arra. És az Úrnál mindig van kiigazítási lehetőség. Az Úrnál mindig van megtérése lehetőség. Ha az ember rádöbben erre a helyre el kell jutni, ez Isten kegyelme. Ezt a pontot nevezik a megtérésnek. Amikor az ember szíve szorongatja, és azt mondja, hogy ez nem volt helyes. Ezt nem így kellett volna tennem. És felkiált az Úrhoz. Ez történt itt Dáviddal. Mikor felkelt reggel Dávid, szól az Úr Gát profétának, aki Dávidnak látnoka volt, ezt mondván. Menj el és szólj Dávidnak. Vagyis Dávidnak ez a profétája, akinek látásai voltak, küldetett Dávidhoz. Miután Dávid ezt az imát elmondta. Ezt mondja az Úr, három dolgot adok elődbe. Válaszd egyiket magadnak, ezek közül, hogy aszerint cselekedjen veled. Vagyis Isten volt olyan kegyelmes, hogy az ítéletek közül, három ítélet közül megadta Dávidnak a lehetőséget, hogy válasszon, na most melyiket szeretnéd, hogy legyen, valamelyiknek meg kell történnie. Elment azért Gád Dávidhoz, és tudtára adá néki, mondván néki, akarod-e, hogy 7 esztendeig való éhség szálljon a földedre? Vagy hogy 3 hónapig ellenségeid előtt bujdossál, és ellenséget kergessen téged? Vagy hogy 3 napig dökhalál legyen országodban? Most gondold meg, és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem küldött. Maga Isten küldte őt ezzel a 3 büntetési körrel. Választhatod, Dávid. Nézzük meg, mit tesz Dávid. Mondta Dávid Gádnak, felette igen, szorongattatom, de mégis hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem ember kezébe. Dávid ismerte az Urat nagyon közelről, és tudta, hogy a legjobb, ha maga az Úr végzi el a büntetést. Ugye ne felejtsük el, én már az Új Szövetségben vagyunk, és minden bűnünkért Jézus kifizette a büntetést. Milyen helyzetekben nem kerülhetünk, nekünk csak rá kell tekintenünk a keresztre, ahol ki lett az ár fizetve értünk. Dávidnál még nem volt ez az áldozat, tehát a bűnért mindig szükséges volt a büntetés és az áldozat. És így került ezzel erre a helyre, hogy választania kellett a 3 büntetés közül. És azt mondta Dávid, legjobban azt teszem, hogyha maga Isten kezébe helyezem az életemet. Jöjjön, aminek jönni kell, de maga az Isten végezze azt. Maga az Isten, és ne ember kezébe essek, ne az ellenség kezébe essek. Tudom, hogy Isten irgalmas, és bízhatok az ő irgalmában. Ez volt Dávidban. Nézzük, mi történt. Bocsáta annak okáért az Úr dökhalált Izraelre reggeltől fogva az elrendelt ideig, és meghaltak a nép közül Dántól fogva Berzsébáig 70 000 férfiak. Vagyis valóban jött a csapás, ahogy Isten megmondta, Dávid ezt választotta, és nagyon sokan meghaltak aznap. Az emberek annyit láttak, hogy hullik a nép. A 16-os versben pedig mi megtudunk még valamit, hogy történt ez. Ugye csak a láthatókat látjuk mi ide lent, de a 16-os vers közli velünk, hogy mit folyt mögöttem, mi állt mögöttem, mi volt a szellemi háttere ennek a pusztításnak. Hogy történt ez? És mikor felemelte kezét az angyal, hoppá, angyal végezte a pusztítást. Mikor felemelte a kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa. És az angyal végezte ezt a pusztítást. Az emberek ezt nem látták. Isten angyal által végezte el ezt az ítéletet, és ezt a 70 ezer embert az angyal ölte le. Az emberek csak annyit láttak, hogy van egy járvány. Ma is a legtöbb ember csak annyit lát, ami a szemünk előtt zajlik. A szellemi hátterét nem látjuk a dolgoknak. Ha csak Isten meg nem adja azt a kegyelmet, hogy oda betekintést nyerjünk. Mikor pedig felemelte kezét az angyal Jeruzsálem ellen is, hogy azt elpusztítsa, megelégelte az Úr a veszedelmet. És mondta az angyalnak, az Úr szava az angyalhoz, aki a népet öli vala, elég immár, hagyd el. Dávid nem hiába bízott az Úr kegyelmébe, látjátok? Tudta, hogy az Úrra bízza magát, akkor jár a legjobban. Ez történt. Az Úr azt mondta, itt elég. Eddig, elég. Hagyd el. Az Úrnak angyala pedig a Jebuzeus Arunar szérője mellett volt. Tehát belátást kapott oda, hogy hol van az angyal és hova készül. És szól a Dávid az Úrnak, mikor látta az angyalt, vagyis Dávid, aki proféta volt, belátott a szellemi történésekbe. Hogy történt ez a pusztítás? Látta az angyalt ott a szérűn, és azt is látta, hogy az angyalnak az Úr parancsot mondta, hogy eddig és ne tovább. És amikor ez Dávid látta, az angyalt, aki a népet vágja, mondta, ímé én vétkeztem, és én cselekedtem hamisságot. De ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kérlek, inkább forduljon a te kezed ellenem és az én atyámnak házanépe ellen. Újra kegyelmet kér. És Isten megadja neki. Ez a mi Istenünk szíve, és így végeznek az angyalok szolgálatot az Úrnak, ha kell a pusztításban, ha kell az ítéletben. A Jézus nevében látjuk ezt az igazságot itt. A szellemi történésekbe való betekintés az Istennek egy külön kegyelmi ajándéka. Megkérjük ezt, hogy lássuk a dolgok mögötti történéseket a szellemiekben. Akarsz-e oda több betekintést kapni, hogy Dávid kapott? Vágyja a szívünk, hogy jobban tudjuk a hatalmunkat használni. Átlássunk helyzeteket. Lássuk a szellemi erőket mögötte. Hogy el tudjuk mondani azt az imát, ami szükséges. Isten megosztja ezt velünk, ha vágyunk erre, ahogy Dávidnak betekintést adott, nekünk is megadja. És áldott legyen ezért az ő szenneve. Hogy látjuk a szellemieket. Hogy megértést kapunk arról, amiről megértést kell szereznünk, világosságot kell kapnunk. Az angyaloknak egy bizonyos jellemvonása kitűnik a Jób könyvében arról, hogy Isten velük sincs mindig megelégedve teljesen. Csak úgy zárójelesen említem, mert nem akarom másnak a világosságát lejjebb venni, és azáltal az én fényem jobban világoljék, szó nincs erről, de az ige írja, hogy így van. Íme, az ő szolgáiban sem bízhatik, és az ő angyalaiban is talál hibát. Ez maga Isten szava a Jób könyvében. És tudjuk, hogy az angyaloknak egy harmada, például a Lucifernek a csábítására, megtévesztésére, inkább így mondanám, az oldalára szegődött, és Istentől elfordult, és ellenségé vált, Isten ellenségé vált. Vagyis ez mutatja, hogy valamiféle átlátás vagy bölcsesség hiányzott ezekből az angyalokból, hogy Sátán hangjára hallgattak. És Isten úgy írja, hogy az ő angyalaiban is talál hibát. Persze az emberben is. De itt kirondosan az angyalairól szól. Ez kapcsolódik oda, hogy mi meg fogjuk ítélni az angyalainkat. Hogy végezték a szolgálatukat. A Jób könyve 33-ban van írva, és megtaláljuk ezt a helyet, amit sehol máshol nem olvasok a Bibliában, eddig nem vettem észre. Magyarázó angyalokról szól az írás. Nagyon nagy szükségünk van rá. Amikor értetlenkedünk, amikor nem látunk valamit, amikor nem járunk abban a tökéletes akaratban, ahol járnunk kellene, Isten gondoskodik magyarázó angyalokról. Nagyon, nagyon hálás a szívünk, amikor meglátjuk ezeket. Ezek Istennek a külön gondviselései, hogy még arra is gondolt, hogy olyan angyalt küld, akivel elmagyarázza, hogy és miként kellene, és a téveigéseinkbe jobban rálátást kapunk, belátást kapunk abba, hogy nem így kéne, nem úgy. Nézzük meg ezt a részt, nagyon-nagyon tanulságosnak tartom, ha az angyalokról van szó. A 33-as fejezet Jobb könyvében a 14-től 17-es versek mondják. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Van ez így sajnos. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Amikor félelomban van valaki, akkor is nagyon könnyen meg lehet hallani Istennek a szavát, mert akkor már a világnak az ajától elcsendesedünk. Úgyhogy az ember éppen alszik el, akkor is kaphat ilyen közléseket Istent. Jobban megragadja, így mondanám, Szent Szellem mindig szól hozzánk, de akkor jobban meg tudjuk ragadni, mert már nem figyelünk annyira a világnak a zakatolására, zajára, háborgására, mindenféle olyan dologra, ami amúgy mellékes is lenne, csak bejönnek a zavarások. Tehát ilyenkor éjjel, látomásban, mélyálomban, szendergésben szól az Úr. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésüket. Vagyis az Úr ilyenkor a fülünkbe tudja közléseit adni. És ha kell, megintéseket ad. És mennyire megköszönjük neki, ezt megteszi, mihogy nagyobb baj lenne. Ugye azt így, igen, szól egyszer is, szól kétszer is. Ha tévegésekben vagyunk. És megköszönjük neki, hogy megteszi. Megköszönjük neki. A 17-es vers még ide tartozik, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. A kevésség nagyon sok bajba tudja vinni az embert. A kevésséget viszi el ilyenkor, ha figyelmeztet minket az Úr, hogy ez nem volt helyes, ezt nem jól tetted. Felfúvalkodott voltál. Nem így kellett volna. Figyelmeztet az Úr minket. Nagyon kellenek ezek a csöndes idők az Úrnál. És amíg így sem vesszük észre, vagy nem halljuk meg, akkor jön az Úrnak a segítsége. A 23-as vers írja. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. És igenis az Úr küld ilyen angyalokat. Ilyenkor kívülről halljuk a szót, nem a szellemünkből jön. Amikor a Szent Szellem szól hozzánk, akkor belülről kapjuk a hallást. Van, hogy szavak nélkül hallunk. Ez egy csodálatos dolog, amikor a Szent Szellem szól hozzánk. Belülről. Ilyenkor, ha az angyal szól, és beszéltem többetekkel, akik mondtátok, hogy volt ilyen helyzet, hogy kívülről hallottátok a szót és az Úr üzenetét, akkor ez így történt. Angyal által történt, magyarázó angyalnak hívja az ige, és ő szól, az Úr küldi ezt az angyalt. Egy az ezer közül, tehát az ő seregében ezek az angyalok, akiket üzenetekkel küld el, nem a leggyakoribb előfordulással vannak, de vannak ilyen angyalok is, és nekünk tudnunk kell róla. És ha kapunk ilyen üzenetet, meg kell köszönni. Meg kell köszönni. Természetesen össze kell vetni mindig az igével, és soha olyat nem fogadhatunk el, amit kívülről hallunk, ami nem egyezik az igével. De ha rádöbbenünk, hogy ez az Úr figyelmeztetése volt, akkor meg kell köszönnünk azt. Bizony szükség van rá helyzetekben. Utolsó figyelmeztetésként küldheti ezt az Úr. Ha nem hallottuk őt meg ébren, és ha nem hallottuk meg őket álmunkban, és ha nem hallottuk meg őt szendergésünkben, és ha nem hallottuk meg így és úgy, és az igét is a fülünk mellett elengedtük, amikor a prédikáció szólt, akkor mi küldhet egy ilyen angyalt? Megköszönjük neki. Az ő kegyelmének a sokaságából van ez, hogy ennyi féleképpen képes minket figyelmeztetni. Köszönjük neki. Isten figyelmeztetései ezek, és bizony szükség van rá. Nagyon nagy betekintés van az angyaloknak a szolgálatában Dániel könyvében. Dániel könyvében részleteiben ezt a könyvet hetekig tanulmányozhatnánk, annyi kijelentés van benne. Most csak az angyalok vonatkozásában nézzünk rá két ige helyre, ahol megtudjuk, hogy az angyalok, akik elküldetnek, milyen nehézségeken jutnak át, mire hozzánk elérkeznek. A mennyei egeknek az ereje képes fenntartóztatni őket. Ez a második ég, ahol az angyali birodalom, hogy átjusson, van, hogy nehézségekbe, ellenállásba ütközik. Erre kapunk betekintést. Nagyon, nagyon jó ezt látni, ahogy a Biblia leírja nekünk. Dániel egy böjtöt folytat, és imádkozik az Úrhoz. És az Úrhoz való folyamodása folytán Isten azonnal választ küld. Azonnal, az első pillanatban, a 12-es vers írja, ne félj, Dániel, Mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre, vagyis az első nap, hogy elkezdtél imádkozni, mondja neki az Úr. Szívedet adtad megértése és sanyargatása a te Istened előtt. Meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Ez az angyal szava. Eljött Dánielhez. Azt mondja az angyal, hogy az első nap elküldettem már. De nem érkezett oda Dánielhez az első nap. De Perzsiának fejedelme, ez a 13-as vers, Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. Egy 21 napos viaskodásban volt része az angyalnak, mire át tudta magát törni a második ég birodalmán, méghozzá a Perzsia fejedelmével hadakozott, hogy eljusson az üzenetével Dánielhez, aki már a 21. napos böjtjében volt akkor, várva a választ Istentől. Nem adjuk fel, ugye soha? Perzsia fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály, egyik elő az előkelő fejedelmetnek, ez Mihály arkangyal. Eljött segítségemre, és így tudott kiszabadulni. És ott a második évben viaskodott 21 napig az angyal, akit Isten küldött, abban a pillanatban, hogy Dániel imádkozott, de nem jutott tovább. Nem tudta magát keresztül harcolni ezen a szellemi szférán, a második égnek a seregein, mert visszatartották őt. És ekkor Istennek Mihály arkangyalt kellett elküldenie, és ő eljött segítségemre, és akkor tudott az angyal tovább menni az üzenettel. Nagyon tanulságos, hogy ebbe bepillant. Ha Dániel nem kezdi ezt a böjtöt, akkor ezt a részt soha nem tudom nektek ma felolvasni. De betekintést kaphatunk azáltal, hogy valaki odaszánta magát imádságra. Látjuk, milyen fontos az imádság. A 20-21-es versek újra erről ad nekem világosságot, és most így nektek is. És mondta, tudod-e, miért jöttem hozzád? Még mindig az angyal beszél neki. Hogy miért jöttem hozzád, tudod-e? Itt elmond egy üzenetet Istentől. És most visszatérek. Vagyis mondja az angyal, hogy átadtam az üzenetet, most visszamegyek. Most visszamegyek. Hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, vagyis hogy visszamenjen, ahhoz is meg kellett harcoljon. Nem csak lefelé jövet, visszafelé jövet is ellene álltak. És ha én kimegyek, vagyis ha végre ki tudom magam törni ebből az ellenálló démonikus szférából, és én kimegyek, és ellátom a baját a perzsa fejedelemnek, jön egy másik, azt mondja, a Görögország fejedelme jön elő. És az ördög gondoskodott róla, hogy az egyiket leverték, jött egy másik. De ezek a második égen való átjárások az angyaloknál nehézségekbe ütközhetnek, ahogy ezt itt olvassuk. Tudnunk kell erről. És ezért kell kitartónak lennünk a hitünkben. Megnézzük, hogy Isten milyen segítséget adott a számunkra, hogy ezt az angyali átjárást és az angyali viaskodásokat, harcokat elő tudjuk mozdítani a javunkra, mert végül is erről van szó. Erről van szó. Jelenések könyvére megyünk. Ezzel fogok ma zárni. Jelenések könyve, 12. fejezet. És a 7. versben kapunk erről megint egy bepillantást, hogy milyen viaskodás folyik az egekben, ez a második ég. Az égben viaskodás támadt, újra Mihályt látjuk, ő a harcos fővezérangyal. Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal. És a sárkány is viaskodott az ő angyalaival. Viaskodott, és az ő angyalai is viaskodtak. Tehát egy harcot látunk a sárkány és Mihály között, és mind a kettőnek megvannak az angyali seregei. És viaskodás van közöttük. És egy harc, egy szellemi harc folyik. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. Ez az a menny, ahonnan levettetett a sátán, a harmadik ég. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Nézd csak meg, hány neve van. Egyik sem egy vonzó szép név különben. De hívja őt az igen nagy sárkánynak. Hívja őt a régi kígyónak, a kígyó képébe kísértette meg az Ádámunkat és Évát. Hívja őt ördögnek, hívja őt sátánnak. Ez mind ugyanőről van szó, arról az egyről. aki ezt az egész világot ebbe a bajba keverte. Az e világ Istenéről van szó. A sátánnak, aki mind az egész földnek kerekségét elhiteti. Ez az elhitetés, amit az ördög végez ma is. Ő a nagy hitető. Ez is lehetne egy nevi. Elhiteti a föld kerekségét. Ő a nagy hitető. Levetteték a földre. Vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. Vagyis ez az, amikor Jézus mondta, hogy láttam a sátánt, mint villámlást lehullani az égről. És a mennyből kivettetett, és Jézus a szent vérével meg is szentelte a mennyet, és azoknak a csodálatos mennyei részeit, és az áldozatok bemutatáshoz szükséges oltárt, és mindent, ahol a sátán járt, azt a helyet meg kellett szentelni a mennyben, és ezt megint csak a zsidó levél írja. Tehát onnan kivettetett a sátán a harmadik égből. És hallék nagy szózatot az égben, mely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, és az erő, és a mi Istenünk királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. A vádoló egy újabb neve. Amíg fönt volt a mennyben, addig téged vádolt az atya előtt. Éjjel és nappal. Mindazzal, amit tettél, amit nem tettél, a mulasztásaiddal, bűneiddel, vétkekkel, amit csak tudott, mindent felhordott ellened, akkor az atya előtt vádolt. Most, hogy kivettetett a mennyből, a természete megmaradt, ugyanúgy ő a vádoló. Kígyót békát hord ránk az atya fiakra most, de most ezt egymás ellen teszi. Téged vádol nálam, engem vádol, te nálad, bevádol minket egymás ellen, össze akar ugrasztani minket, viszálykodásokat szít, ellenségeskedéseket szét, hazugságokat szól. A vádoló természete nem változott meg, csak most itt lent a földön végzi. A Krisztus testébe is szeret bejutni. Szereti vádolni a szenteket egymás ellen. Mit tett? Hallotta-e? Fele se igaz sokszor. Meg azt sem látjuk, hogy miért tette az illető, az ördög vádaskodik. Ne legyünk munkatársai ebben, mert ő a vádoló. Mi pedig Krisztus teste vagyunk. Ugye? Ezt csak tanulságként mondom, hogy ne álljunk az ő oldalára ebben. Ő a vádoló. Mi arra hivattattunk el, hogy áldást szóljunk. Meg áldást örököljünk. Meg áldással legyünk. Ne vegyünk részt az ilyenben. Akkor ezt halljuk, legyen ebben bölcsességünk. A lényegre viszont szeretnék tekinteni, hogy ez az ő munkaterülete most a föld. A második ég, és levettetett a földre. És tudja, hogy az ideje kevés. És a gonoszsággal teljes férfiú ő. Gonoszsággal teljes. És ő a hazugság atya. Nem lehet olajót mondani, nem tudnék róla, nem is akarok. De nézzük a 11-es verset. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonságtételük beszédéért. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mindez a harc, amit eddig olvastunk a 7-es versből, hogy az égben viaskodás volt, és hogy harcoltak az angyalok, és hogy meglett az üdvösség, olvassuk itt, elvégeztetett ez a megváltás. A 11-es vers úgy írja, hogy ők legyőzték azt a bárány véréért. Kiknek tulajdonítatik ez a győzelem? Hogy írja az írás? Kik az ők? A szentek? Nem azt írja az ige, hogy az angyalok győzték le az ellenséget. Az sem említi, hogy maga Jézus szerezte volna a győzelmet, bár ő volt az, aki ezt elvégezte. A győzelem neked irattatik jóvá. Úgy írja, és hogy ők legyőzték azt. Mint hogyha téged akarnak kiemelni az Úr, hogy ímé, ő az, aki győzött ebben. És azt te vagy, rólad írja, a szentekről írja, ők legyőzték azt. A szentek győzelmét hangsúlyozza ki. Akik ebben a harcban most ki vannak téve, hogy levettetett ide a sátán a földre. Hogy jutnak győzelemre? Szóval, hogy ők legyőzték azt a bárány véréért. A bárány vére által van a győzelmünk. Ez a bárány vére, csodálatos vére, ami kiontatott értünk, és meglett az üdvösség. Hogyha erre a vérre hivatkozunk, írja, hogy a bizonságtételünk beszédei által győztük le. Ha erre hivatkozunk, akkor ez az angyali harc, ami folyik. itt a földön és a második égben. Ez egy lendületet kap. Ez egy megerősítést kap. Az angyalok hallják, hogy te a Szentvérre hivatkozol, és munkába indulnak. Áttöréseket hoznak. Legyőzték azt a bárány véréért, ez az első. Tudnod kell, hogy a bárány vére által van a te győzelmed, és a te javadra írják ezt a győzelmet. És legyőzték azt, kiről van szó? Az ördögről és az ő sátáni seregéről. Mindezeket legyőzted. Vagyis úgy szól a győzelmed, hogy hivatkozol a Szentvérre. Hogy ezt érted, ontatod ki. Hogy a bárány vére érted folyt ki a kereszten. Akkor ez a szádba kerül, és ezt a bizonyságot kimondod, az angyalok harcba indulnak. Az égben viaskodó angyalok is erőt kapnak a harcra. Mert hallják, hogy a szádban ott van a Szentvér és a bizonyság. És az ige így nekünk tulajdonítja ezt a győzelmet. Felhívom a figyelmedet, hogy az Úr szemei rajtad vannak. Hogy ebben a győzelemben meg tudj állni. És lásd, hogy ez hogy működik. Hivatkoznunk kell a bárány vérére, hivatkoznunk kell a bizonyságtételünk beszédeire, ezeket is meg kell tennünk, és elszántnak kell lennünk. Nem kíméljük az életünket, mint halálig. Ez is ide van írva, ugyanebben a versben. És életüket nem kímélték, mint halálig. Ez a három pont kell a győzelmethez. Tudd a bárány vérét, érted folyt, tudj hivatkozni rá megvallásaidban. Ki tud mondani ebben a harcban, ahol vagy? Tudja, hogy nem sok az ideje, és igen gonosz. Itt van leírva. Ki kell mondanod, hogy a Szentvér váltság volt, értem. Hangosan kell jelenteni, mindig ki kell jelenteni, tehát a helyzetedbe kerülsz, hogy állj, itt most minden itt leállítva, mert a Szentvér váltság volt, érettem. Ott kell legyen a szádba. A keresztfának vére szerzett nekem békességet. Nem lehet háborgás bennem. A keresztfának vére szerezte meg. A Szentvér lerontotta a közbevetett választófalat. Hivatkoznod kell, tudnod kell, hogy mit ír a Szentírás a Szentvérről. A Szentvér lerontotta a közbevetett választófalat. Vagyis nem lett viszálykodás, nem lett családon belüli harc, nem lehetnek haragok, nem lehetnek ellenségeskedések, nem lehetnek a gyülekezeten belüli szakadások. A Szentvér által Isten lerontotta a választófalat. Ki kell jelentened? Élned kell ezzel, mert a bizonyságodat meg kell tenned. Legyőzték a bárány véréért, és a bizonyságtételük beszédéért. Két dolog kell ahhoz, hogy az angyali viaskodások győzelemre menjenek. És a késleltetések lecsökkenjenek. Hogy az üzenetekkel az angyalok tudjanak közlekedni. Valóban nyitott egek legyenek fölötted. A Szentvér kihozza a foglyokat a veremből. Jelents ki ilyenkor, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz. A Szentvér által a foglyok kijönnek a veremből. A Szentvért szólítom, jelens ki ilyenkor, mint tanú bizonyságtevőt az életem felett. Szólítanod kell. Élned kell vele. Ezek olyan szavak, olyan megvallások, amik az igében szentírásként meg vannak írva. Neked élned kell vele. A Szentvér megszentel engem. A Szentvér oltalom felettem. Szádban kell legyen állandóan. Nem tud megfogni az ördög. Az angyalok harcba indulnak. A védelmedre. A Szentvér bizonyságát szólítom. Jelents ki, ha bajban vagy. A Szentvér bizonyságát szólítom. A Szentvér megszólal felettem. A Szentvér beborít. A Szentvér betakar. A Szentvérben van a győzelmünk. Legyőzték azt a bárány véréért. Így van leírva? Élni kell vele. A Szentvér eltörölte a keresztvára szegezett adóslevelemet. Még ha az ördög kiírást is tett ellened. Az oda lett szegezve a keresztvára. És a Szentvér elmosta, eltörölte. Nincs többé. Nincs többé. Szádban kell lenni ennek. Ki kell ezt jelentened? Sátán, kitartom ellened a Szentvért, ha látod valami gonoszságát. Kimondhatod, Sátán, kitartom ellened a Szentvért. Maga a Szentvér van ellened. És tett hozzá mindezt Jézus nevében. Tettem. És akkor sikerre jutnak az angyalaid ebben a harcban. Ebben a viaskodásban. Minden démonikus erő legyőzetik. Ha kell, az Úr küld még olyan angyali seregeket, amire addig esetleg nem gondolt, hogy szükség lesz. A helyzetek változhatnak, a helyzetek rosszabbot, a helyzetek nehezebbé válhatnak. Az Úr soha nem fog elhagyni minket. A Szent Vér által van, és a bizonyságtételeink beszéd által, és azáltal, hogy az életünket nem kíméljük, mintha nincs bennünk halálfélelem. Az ördög mit árthat nekünk? Ha egy keresztény arra a pontra jut, hogy kileheli a lelkét, akkor csak nyereség érte, ugye? Mitől félünk? Egy keresztényben nincs halálfélelem. De az utolsó pillanatig meg kell harcolnunk ezt a harcot, amellyel van a győzelmünk. Legyőzték azt. Kik? A szentek. Hogyan? A bárány vére által. Bárány vére által. Szent vér van a sátán ellen. Ezt tudnod kell. Most hálákat fogunk adni azért. Ilyen hatalmas oltalomban van részünk, és egy belátást kapunk ebbe, hogy ez hogy működik. Hogy élhetünk vele. És kiosztottuk a szentvérimát, most már talán jobban fogjuk látni, hogy mennyivel és mindennél fontosabb az, hogy a szentvér igéi állandóan a szánkban legyenek. Oltalmat hoz nekünk. Védelmet hoz nekünk. Őrzést hoz a számunkra. És ezt ma meg fogjuk tenni szintén. Elénekeljük a dicséret dalokat, ami a vérről szól majd most, és azt követően is az angyalokról, és azt követően el fogjuk mondani a szent vér imádságot. Mindenki kapott példányt, azt hiszem. Adjunk hálát Istennek az oltalomért, amit adott nekünk, és az angyali seregekért, akik megharcolják. Megharcolják a harcainkat. És az Úr is mondja az Ószövetségben, álljunk föl közbe, hogy enyém a harc. Ugye? Az Úr maga hadakozik érettetek. Ti veszteg legyetek. A szánkban ott kell legyen az, amit elvégzett értünk. A szánkban. Köszönöm Istennek. Álljunk föl a dicsérethez. Áldott legyen a szent neve az Úrnak. És talán van egy szép dalunk a szentvérről, amit a szánkban kell őriznünk, és kijelentenünk ezt az oltalmat.